Beszállókártya. A mikrofonnál Lakatos László.
Jó napot kívánok! Túl van a legveszélyesebb szakaszon a Bamako Rally. Ma délután az utolsó résztvevő is kilépett Mauritániából, így a flúgos futam biztonságosabb vidékeken folytathatja útját. A mai műsorban a Bamako Rally apropóján szó lesz a Maliban kialakult háborús helyzetről, a futam útvonalán kiosztott adományokról és a Marokkóban nyíló magyar kereskedelmi irodáról. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És a vonalban van Balog Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok önnek is és a hallgatóknak is.
Ugye ön elindult a Bamako Rallyn, amely most így a hétvégén belépett a legveszélyesebb szakaszba. Ön viszont már vissza is ért a ralliról. Miért?
Két oka van ennek. Az egyik, hogy az Afrikai Magyar Egyesület és a Marokkói Magyar Üzleti Tanács kirendeltségének átvétele is a programban volt a Bamako Rally futama alatt, illetve mivel a mai napon átlépnek Szenegálba és a veszélyes résznek vége van, és én némileg megbetegedtem, valószínűleg egy enyhe lefolyású malárián van, ezért hazajöttem idő előtt, de önkénteseink és a kamionunk tovább halad, épp most pompolnak át ezekben a pillanatokban Szenegálba, és haladnak tovább majd Gambián keresztül Bissau Guinea fővárosába, Bissauba.
Ezek szerint a legveszélyesebb szakasz nem volt annyira veszélyes, vagy az óvintézkedések voltak olyan színvonalúak, hogy nem kerülhettek veszélybe?
Én azt gondolom, hogy veszélyes volt, bár ebben érződni nem érződött semmi a mezőnyben, és nem érződött semmi a mauritán emberekkel való találkozásban. Az adományozások is tegnap Nuakchotban rendes mértékben és kedves légkörben zajlottak le, de az a veszély, hogy a Maliból a francia intervenció miatt kiszoruló, magukat leborotváló és külső jegyekkel már nem megkülönböztető iszlám harcosok esetleg célpontnak tekinthették volna azt a néhány száz Budapest-Bamako rally indulót, akik áthaladtak Mauritánia tengerparti részén, és azért, hogy váltságdíjat szedjenek, vagy azért, hogy felhívják magukra a nemzetközi közösség figyelmét, akár történhetett is volna olyan esemény, ami megzavarhatta volna ezt a dolgot, de szerencsére mind a versenyzők óvatosságának, a megváltozott és megváltoztatott útvonalnak, valamint a mauritán segítőink óvintézkedéseinek és a megerősített katonai jelenlétnek köszönhetően semmilyen probléma eleddig nem történt, hála Istennek.
Eddig milyen adományozások zajlottak le, mit vittek és kiknek?
Idén először kiterjesztettük az adományozást Marokkóra is. Marokkóban az Uirgan falu iskolája leégett a tavalyi őszön, oda már ősszel is vittünk iskolaszereket, ruhákat, adományokat, most iskolapadokat és komputereket vittünk ki Marokkóba. Utána tegnap Nuakchotban több iskolának és gyermekintézménynek adtuk át azokat az ajándékokat, amit már minden éven hagyományosan Nuakchotban iskoláknak és ezeknek az intézményeknek viszünk. Most idén először Szenegálban már olyan eszközöket is adományozunk, amely kisközösségek bevételhez és munkahelyhez juttathatják magukat. Tehát ugye az adományozás is fejlődik, és a mi tevékenységünk is szerencsére összhangban a résztvevők ilyenkor megnövekvő affinitásával, amely az adományozásra, a segítségre irányul. Mi is annyit változtunk, hogy már nem csak ajándékokat, élelmiszereket, ruhákat, játékokat viszünk, hisz ezek is fontosak, de sokkal fontosabb az iskolaszerek és egyéb tanulóeszközök adományozása, de fejlesztjük mi is annyival, hogy már megpróbálunk munkaeszközöket, varógépeket, kerékpárokat vinni, amelyekkel emberek munkához némi bevételhez juttathatják magukat, hisz mindenki a szülőföldjén szeretne boldogulni.
Ugye, hogy a Budapest Bamako Rally most már immáron második éve nem Bamakóban ér véget, annak legfőbb oka a Maliban kialakult helyzet, és az, hogy az iszlamista lázadók elfoglalták Észak-Malit. Ugye ön jól ismeri Malit és az ott kialakult helyzetet, sőt a helyzet kialakulásának lehetséges okait is, és gondolom, hogy figyelemmel követte az eseményeket a rally közben is.
Természetesen, hát Maliról ugye azt kell tudni, hogy egy 10 magyarországnyi területű ország, amiben összesen 10 millió, tehát nagyjából egy magyarországnyi lakos él. Két nagyjából pillangó alakban a csúcsuknál összekapcsolódó háromszög alakú képződményből áll, a kisebbik déli részében általában az afrikai törzsek, a mandinkák, bambarák, fulánik és egyebek laknak, és a nagy sivatagi részen általában a tuaregek, A Tuareg ugye a sivatag népe, és már évszázadok óta kering a Szaharában, őket kevésbé zavarja az, hogy melyik országban vannak. Ezek az országok össze is mosódnak, hisz nincsenek fizikailag kiépített szögesdrót határok Algéria, Marokkó, Mauritánia, Mali között. Tehát ez a vándor nép keresve az itatókat, legelőket régen itt mozog ezen a környéken. Ugye ezeket a Tuaregeket jó részt Kadafi, az elbukott utolsó világmumus tartotta fennhatósága alatt, ő látta el őket pénzzel, és a Kadafi halála után gyakorlatilag gazda nélkül maradó tuaregek visszaszivárogtak Mali sivatagaiba, de mivel nem tudnak miből megélni, ezért lázongni kezdtek, felkerészítottak, hogy valami bevételük legyen. Ehhez kapcsolódtak a térségben már egyébként is mozgó iszlám terroristák, az Akim és egyéb terroristák, akik iszlám kalifátust szeretnének a Szaharában létrehozni. Általában az iszlám gárdistáknak ugye sokkal jobb az anyagi ellátottsága, hisz az öbölmenti országok több pénzt adnak nekik, ugye Kadafi viszont a tuaregek pénzforrása megszűnt. Így alakult ki ez a felkelés. Ez verte le, vagy ez szorította vissza ugye a január 11-én megindult francia beavatkozás. Ugye felvetődhet a kérdés mindenkiben, hogy miért pont most? Ugye ezeken a napokban érte el a dél felé, a főváros felé húzódó iszlám gárdisták és a tuareg harcosoknak az áradata azt a várost, amelyben az utolsó logisztikai repülőtéri központ van, amit a beavatkozásra a franciák használni tudtak. Én azt gondolom, hogy ez váltotta ki a hirtelen reakciót, és ez motiválta François Hollande elnököt arra, hogy megindítsa a beavatkozást Mali felszabadítására, vagy ezen területek a Mali kormány által kért felszabadítására. Régóta a háttérben ugye hallani arról, hogy afrikai összhaderő majd felszabadítja, meg volt az ENSZ felhatalmazás, meg volt hozzá már minden jogi eszköz, de senki nem akarta egyelőre a pénzt áldozni arra, hogy ez a háború megkezdődjön. A franciák elhatározásából ebben a pillanatban, amikor a repteret már meg kellett védeni, beavatkoztak, de azóta is várják az afrikai haderő, amely legitimizálná ennek a beavatkozásnak a jogalapját, megérkezzen. 40 togói már megérkezett, például Bamakóba, ami már az első afrikai kontingens, és várnak 600 nigériait, de hát mindig az a kérdés, hogy ki és ki miből fogja fizetni a háborút, a nigériaiak nem akarnak ebbe pénzt fektetni, ezért látjuk azt, hogy állandó kavarodás van, a németek nem akarnak beavatkozni, nehogy neki kelljen fizetni a számlát. A németek ugye két szállító repülőgépet bocsátottak rendelkezésre a háború támogatására. Hát azt tudnám erről mondani, hogy ennek a mértéke oly csekély, hogy legutóbb a német hadügyminiszter perzsa szőnyegeinek szállítására ugyanennyi szállítógépet használtak, amiből német belbotrány is kialakult. Egyelőre folyik ez a násztánc, de a franciák időközben már jórész gyakorlatilag felszabadították ezeket a városokat, amelyek érintve.
Na most az egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy mi lesz most? Mert ugye nagyon könnyűnek tűnik, vagy könnyű lehet, persze ezt erős idézőjelbe teszem, gyorsan, egy gyors csapással kiűzni a városokból ezeket a harcosokat, de utána ott fönn kell tartani a rendet hosszasan, ugye erre már nem szívesen fognak vállalkozni még a franciák sem, viszont hát az afrikaiak meg mennyire vannak kiképezve. Ha egyáltalán lesznek, mert ugye ahogyan is mondtam, még nem nagyon látszódik az a tömeg békefenntartó, aki majd ott fenntartja a békét.
Biztosan lesz, hát több ezer békefenntartót fognak oda vezényelni, amint eldől, hogy ki fogja állni azt a számlát, ami ezeknek az etetése, felszerelése.
Egyébként ki állhatja ezt?
Ki állhatja, állhatja az Unió, állhatja az ENSZ, állhatják olyan donorországok, akik nem tervezik megnevezni magukat, de érdekükben áll ezen a területen a rend fenntartása. Azért gondoljunk bele, hogy kiknek állhat ebben érdekében. Ugye a kínaiak keletről húzódnak Nyugat-Afrika irányába, építenek kórházakat, vasutakat, utakat, őket nem zavarja a politikai zavargás, de a háború esetleg megállíthatja a terjeszkedésüket, és egy ilyen forrongó területre jöhet a messiás.
Na de most bocsásson meg, ne felejts a szavát, csak az jutott eszembe, hogy ez a környék, tehát mondjuk ott Észak-Mali, ami, hogyha az ember ránéz egy műhold felvételre, hát egy hatalmas sivatag gyakorlatilag, zöld foltot elvétve se találni rajta, mennyire lehet fontos? Elszigetelni el lehetne ezt a területet? És akkor azt mondani, hogy akkor maradjatok itt, aztán megvédjük a határokat.
Igen, hát van egy ilyen fajta általam kreált összeesküvés elmélet, hogy itt, hogyha meghirdeti valaki és mint légypapír kidugja a kéményen, hogy itt egy iszlám kalifátus alakul, akkor ide gyűlnek azok a apró mumusok, akiktől a világ fél, ide gyűlnek az iszlám harcosok, és gyakorlatilag akár csak körbe kell őket keríteni, hisz itt az alkalom maguktól jöttek össze, nem kell gyűjtő táborokba.
De jó, de ez mennyire fenntartható és mennyire elképzelhető megoldás?
Én nem gondolom, hogy ez fenntartható. Igazándiból én azt gondolom, hogy a nagyhatalmaknak, ugye az Al-Qaida vezetőjének, Osama Bin Ladennek a halálával, további vezetők halálával, Kadafi halálával nem maradt a világban igazándiból mumus hiány keletkezett, és szükség van arra, hogy valamilyen fajta ellenpólusa legyen a jónak, és lehessen hivatkozni arra, hogy miért is kell háborút vívni, miért is kell fegyvereket kipróbálni, és miért is kell fegyverkezni. Persze ez csak az általam kreált elmélet. Igazándiból arról van szó, hogy Maliban, amelyik egy viszonylag stabil országa volt Nyugat-Afrikának, fent kell tartani a rendet, hisz azért van ott urán, van ott vasérc, és van egyéb kincsek is.
Az egyébként hol található? Pont ebben a sivatagos
ebben régióban? A részben is természetesen, hisz pont ezért vannak ott a franciák, különböző kutatókban és bányákban, hogy ezeket a területeket feltárják, és ezeket az ásványkincseket esetleg majd, illetve ne felejtsük el, arany is található Maliban, viszonylag nagy mennyiségben azért, ami az arany mostani árának emelkedésével akár a kitermelés megérheti, akár Maliban is nyithatóak olyan bányák, amelyek megérik.
De hát ez nem mostanában lesz.
Hát nem tudjuk, mert ugye nem tudjuk megmondani, hogy mikor stabilizálódik a terület. Minden esetre láthatóan a messiás lassan megérkezik, a messiás első jele a francia egységek, előbb-utóbb lehet, hogy a messiás igazi arcát, ami akár az Egyesült Államok is lehet, meg fogjuk látni.
Akkor egy picit beszéljünk másról, ha már itt említette a marokkói magyar üzleti tanács megnyitott irodáját Marokkóban. Mi minden lehetőséget hordoz magában ez a megnyitott iroda? Miért volt fontos ez az iroda?
Igazándiból itt az önök rádiójában is többször elhangzott, hogy a magyar-marokkói üzleti tanács, amely 2010-ben kezdte meg a tevékenységét, és a különböző gazdasági vegyesbizottsági ülésekhez kapcsolódó magyar üzletemberek csoportja régóta szeretné fejleszteni a marokkói-magyar kapcsolatokat, tárgyalunk marokkói-magyar áruhétről, mind Marokkóban, mind Budapesten, hogy bemutathassuk egymás termékeit. Rengeteg hasonlóság van, és rengeteg marokkói terméket fogyaszt a magyar közönség most is, hisz a marokkói szardínia gyakorlatilag nagy mennyiségben kerül magyar piacra, illetve ilyenkor ezekben a hónapokban a marokkói narancs, a marokkói paprika, sőt Marokkó a koktél paradicsom egyik legnagyobb termelője a világon. Tehát ezek most is itt vannak a piacon, de a mi exportunk sokkal nagyobb, mint a marokkói import, ezt ők is szeretnék valamilyen módon ezt a nagy szakadékot csökkenteni, illetve mi is szeretnénk az európai válság hatására észrevéve, hogy Afrika újra létezik, hogy Afrika egy jó piac lehet, terjeszteni a magyar árukat, a magyar tudást és a magyar piacot ezáltal növelni. Ennek egyik következő eleme, egy állandó kereskedelmi kirendeltség megnyitása, egy állandó kereskedelmi kirendeltség fenntartása Marokkóban, hisz azon a piacon, amely viszonylagosan stabilan és viszonylagosan becsontosodva van, nehéz jelenlét nélkül csak oda-oda repülve 2-3 havonta 4-5 napra áttörést elérni, ezért úgy ítélték meg a csoportot alkotó üzletemberek, és ebben én maradéktalanul egyetértek, hogy egy állandó kereskedelmi képviselet megnyitása vált kívánatossá, amely a Marokkóra kiterjedő humanitárius akciók központja is lehet az Afrikai Magyar Egyesület részére, illetve Magyarország piac növekedésének ugródeszkája lehet azáltal, hogy állandó kereskedelmi jelenlét, egy állandó ügynöki jelenlét lesz a marokkói piacon.
Jobb késő, mint soha. Nem beszéltünk arról, hogy pontosan hol is nyitották ezt az irodát.
Rabatban, nem messze a magyar nagykövetség épületétől. Azért, hogy a nagykövetséggel karöltve ki tudjuk egészíteni egymást, hisz a egyesületünk és a marokkói magyar üzleti tanács alapelveiben és alapszabályában is benne van, hogy sajátos eszközeinkkel segítjük a diplomácia, magyar diplomáciai munkáját, illetve azért, hogy logisztikailag egyszerűbb legyen, illetve azért ez a főváros, itt írják ki a tendereket. Én azt gondolom, hogy ez egy kívánatos és jó hely. A hivatalos megnyitó egyébként valószínűsíthetően március 14-én lesz, úgyhogy bárkit, aki Marokkóban tartózkodik ezen a napon, nagyon szívesen látok. A rádió vagy az én e-mail címemen nagyon szívesen kérdezhetnek, és elküldöm a hivatalos címet, nem messze a Sofitel szállodától van, szívesen látunk mindenkit majd március 14-én este 19 órakor ezen a megnyitó fogadáson.
Egyébként ez szándékos időpont, tehát a nemzeti ünnep előestéjén megnyitni ezt az irodát?
Természetesen ez szándékos időpont, hisz ilyenkor összegyűlnek a magyarok, általában ez a nemzeti ünnep arra való, hogy sok országban összegyűjti az ott élő magyarokat, az ott dolgozó magyarokat, és ilyenkor együtt ünnepeljük a március 15-i nemzeti ünnepünket. Együtt ünnepeljük azokkal, akik ott élő magyarok, együtt ünnepeljük azokkal, akik itt tanult marokkói diákok voltak, együtt ünnepeljük azokkal, akik segítettek nekünk, vagy akiknek mi segítettünk az elmúlt évben, vagy akiknek dolgoztunk, és akik nekünk dolgoztak. Ilyenkor meg tudjuk beszélni az elmúlt évet. Március 15-e általában mindenütt a világon a magyarokat érintő fogadásoknak az időpontja, természetesen a nemzeti ünnep miatt.
Akkor ezt így tágabban is fel lehet használni kapcsolatépítésre, mert gondolom, hogy ilyenkor a nagykövetség egyébként is fogadást ad.
Most a nagykövetséggel karöltve fogjuk ezt a koktélt adni. Ez az egy fogadás lesz Rabatban, ez lesz a hivatalos fogadás, amit mi adunk.
Akkor ezért is érdemes oda menni, főleg aki valamilyen üzleti céllal szeretne Marokkóban körülnézni, hiszen ott sok mindenkivel lehet majd találkozni.
Természetesen. Várunk mindenkit szeretettel.
Balog Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és jobbulást kívánok.
Köszönöm szépen, és önöknek is szép napot.
Beszálló kártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, pontosan ugyanebben az időpontban, tehát kedden a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.